Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra. Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Aztán az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványelevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről. Tudom mindannyiójukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakákat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezeteiben helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodás befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő Istene és megváltó Istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emelje ki a világ kultúrából, a világ történelemről. Ugye tanítanak gyermekeinket csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sors. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Athénra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Atén Spártával, és a többi, és a többi. Volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az aténi gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság. Hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, aténi fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéri az aténi népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetésirodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel. Vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből, Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát, ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk, nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most 6 alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó bibliaolvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztal, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá éjnek idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele? Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet kezdetétől megoszlottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy bibliaolvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy Biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma? Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, hát ez egy óriási mennyiség, és még nagyobb pénzbe került. Nikodémus dúsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis, de van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, ahogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy van, lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Döbbenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Ez a mester? Mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag. Már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak. Ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron, X utcában miről gondolkozik valaki. Hát ennyire nem, de hát azért annyira hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most ebből mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéde. Tipikusan ez. érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja leleplezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előjött az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy Mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani. Pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos, és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről, rögtön a legfontosabbról beszél. Ahogy említettem, ez csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót, ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van. Az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Hogy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre, és még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy, de neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászokva, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltozni, hát ez lehetetlenség. Éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, mint hogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között, de figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát, itt van a második törvényszerűség, ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van, például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység, olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogasd, Nikodémus, ne mondogasd, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, hát így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűkkeblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy ja, hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblia állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet. Átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül. Nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni. Te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja a mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül, a tűz, víz, föld, levegő közül, a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van, a víz nem tud bemenni, a tűz se tud becsapni, és a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion, a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre. Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni és áldozni kell majd? Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszünkbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, toldozgatni, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba. Majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzel dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgot. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé. Mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéltessetek, hogy meg ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig két műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában. Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkozni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék, most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat, nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutvaugrástól akkor is azt, meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen. azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű, de egyházi emberek, egyházak vallása, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket? Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt meg, mondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, hát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus. Mondjuk Voltaire részéről nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője. Senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, csak a zsidó népre vonatkozik. Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amiképp felemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint el a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos, természetfeletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg? Mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál. A bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált. Ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését. De itt még nem teltek pontot. Itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal, miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól az, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie, Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel? Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak? Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz, mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János Evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó Páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mióta engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel. de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkigyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket. Most az előadást be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Benczúr utcában van lehetőség. Este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!